Sziasztok, ez itt a DevTest 54. adása. Velünk van Szántai Karesz, Tibi, Roland, Róka
és Edu. Ebben az adásban megnézzük, hogy mi a helyzet a responsív weboldalakkal, illetve mi a helyzet azokkal, akik nem kifejezetten látásukban sérültek, hanem esetleg mozgás vagy a hallás okoz nekik nehézséget, illetve az animációkról is beszélünk egy picit. A hosszú szövegekkel van valamilyen probléma? Tehát, hogyha valahol egy ilyen nagyon hosszú nyomtatványforma, vagy valamilyen szerződési feltételek vannak.
És ez a szöveg megjelenik a képernyőn, mint hosszú szöveg, erre gondolsz?
Igen.
Hát, igazándiból most így hirtelen nem nagyon tudnék önmagában azt, hogy hosszú a szöveg, az értelmezhetőségén kívül nyilván jogi szövegnél ezt nem lehet rövidíteni. Furcsa is lenne. Talán az jut eszembe, hogy a szövegeknél, vagy a szövegelemeknél a rugalmasságot szoktam javasolni, vagy arra érdemes odafigyelni. Mit értek ez alatt? Tulajdonképpen arra kell odafigyelni, hogy egy látó felhasználó számára elképzelhető, hogy az olvashatóság miatt ő valamilyen majnációt csinál a böngészőjében, fölnagyítja a szöveget, esetleg átállítja a térközt, bent sor közt, vagy bármi más tipográfiával kapcsolatos funkciót bekapcsol. Még az is elképzelhető, hogy nagyon sok például diszlexiás felhasználók, ugye olvasási nehézséggel küzdő felhasználók számára az adott betűtípus nem megfelelő, és akkor ilyenkor a böngészőbe bekapcsol egy saját olyan betűtípust, ami számára jól olvasható. Ugye sokan röhögnek mondjuk a Comic Sans-en, de hát ugye ez bizonyos felmérések alapján egészen jól olvasható, ha ezt a témát vesszük elő. De mindenesetre bekapcsol egy egyedi betűtípust, egy egyedi betűméretet, egy egyedi sortávolságot. Na és az akkor kérdés az, hogy mi történik ezzel a szövegdobozzal, vagy ez a szövegelemmel. Hogy mennyire van ez befixálva. Sokszor tapasztalom ilyen vizsgátok alapján, hogy például egy olyan divbe vagy olyan elembe van beletéve, aminek megvan adva a fix mérete. 180x415 pixel. Pont. Ha abban nem fér bele, akkor kész. És akkor ilyenkor lehet, hogy overlapping, kinyúlik a szöveg, beletakar egy másik szövegbe. Tehát nincs meg az a rugalmasság, hogy a user ezt állítgathassa. Én szoktam mindig mondani, hogy a responszivitás fogalmában sokszor azt gondoljuk, hogy a responszív weboldal az azt jelenti, hogy működik mobilon, meg működik táblagépen. De a responszivitás az én akadálymentesség felfogásom szerint azt jelenti, hogy a oldal alkalmazkodik a felhasználó egyedi igényeihez. Tehát legyen kellőképpen rugalmas, akár a méretezésében, akár a betűtípusában, ahhoz, hogyha a user megváltoztat valamit egyedileg, akkor erre ne dobjon egy hátast a weboldal, és ne mondja azt, hogy ezt én nem tudom megtenni. Ugye nagyon sokszor van ez a kontrasztosság kérdése, ez egy jó példa arra, hogy nagyon sokszor azon görcsönnek fejlesztők, hogy akkor most tegyünk bele oda valami gombot, ami kontrasztossá teszi feketére sárga. Ugye azon kívül, hogy a fekete sárgaság, hogy ez eleve egy teljesen fals történet, hiszen ez azt jelenti, mint a mi világon minden gyenge látó embernek a fekete sárga lenne a tuti.
Tényleg ez hogy terjedt el?
Hát igazándiból úgy terjedt el, hogy a gyenge látók számára valóban probléma lehet az, hogy a világos háttér az idézőbe vakít. Tehát egy gyenge látó felhasználó, akinek valami maradéklátása van, számára ugye sokkal könnyebb megtalálni egy sötét háttéren a világító elemeket, világítóbb szövegeket, mint fordítva, mert akkor egyébként elvakítja a képernyőt. Teszem hozzá zárójelbe, most mekkora hype van a dark témák körül. Gondoljatok bele, hát én magamban röhögök, hogy most olyan szintű energiákat nyomnak bele, hogy ú, dark, az én honlapon tudja a dark módot, és tulajdonképpen ha belegondoltok, hogy most vitatkoznak fejlesztők, hogy nekem kényelmesebb a fekete háttéren kódolnom, vagy nem, hát kérdezd meg akár itt a síványnál a kollégákat, hogy ki miben szeret kódolni. Na, ugyanez a történet. Tehát nincs két egyforma ember, két gyengén látó egyforma, ember sem egyforma. Valakinek a fekete jó háttérképnek, valakinek egy kicsit egy sötétebb háttér, vagy kékebb háttér. Változik. Az a lényeg, hogy nem tudsz neki egy tuti megoldást adni. Helyette sokkal jobb, hogy azt mondod, hogy nem tudom, hogy az illető mire fogja, milyen szint fog használni. Ugye például a Windowsban be tudod ezt konfigurálni, amikor átkapcsolsz high contrast módra, akkor ott szépen a user be tudja konfigurálni, nekem az ilyen színű háttér, ilyen színű betű, ilyen színű keretekkel, ez a jó, ezt tudom én elolvasni. Az a jó honlap, amelyik ezt tolerálja, amelyik azt mondja, hogy oké, akkor az én oldalam így fog kinézni, és akkor így fogja használni. Ez a jó megközelítés. És mindenben, akár a betűméretállításban, akár a többi ilyen feature-ben ez a legfontosabb, hogy ezt értünk responszivitás alatt. És nagyon fontos az is, hogy a klasszikus responszivitás, és ez is úgy néha előjön, hogy ha például egy user elkezdi Ctrl plusszal növelni a betűméretet, vagy a méretet, ugye régebben a böngészők csak a betűméretet engedték növelni, ugye az Opera volt az első, amelyik megengedte a full zoomot, ma már ugye általában a full zoom van benne a böngészőkben, bár elő lehet csalogatni egyébként valamilyen kontroll vagy más billentyű kombinációval az, hogy újra csak a betű méret növelődjön, de visszatérve elkezdem növelni kontroll plusz kontroll minusszal, és ugye ugyan a responsív oldal, amelyik egyszer csak úgy átvált a következő breakpointnál mondjuk egy táblagép nézetre, aztán még tovább nyomom, akkor átvált mobilra, és ebben a pillanatban tulajdonképpen az történik, hogy én a mobil nézetet látom desktopon, ugyanazt a responsív oldalt, és akkor ilyenkor fontos, amikor mondjuk én megjegyzést teszek egy auditban, egy vizsgálatnál, hogy nem látszik a tabulátor fókusz a mobil nézetben. Erre jönne a fejlesztők, és azt mondják, hogy hát ez miért kéne tabulátor fókusz látni mobilon? Hát ott mindenki tapicskol. Na de hát erről beszélünk, hogy itt egy olyan userről beszélünk, aki fölnagyítja a gépernyőjét, a desktop képernyőjét nagyba, megjelenik a responsív oldal, és onnantól kezdve ugyanúgy használni fogja azt az oldalt, és ott nekik szüksége lesz arra, hogy mondjuk látszódjon a fókusz, vagy működjön az egérkattintás, vagy nem minden swipe-ra legyen leprogramozva. Úgyhogy ezért ilyen szempontból biztos, hogy fontos, arról nem is beszélve, hogy vannak olyan mozgássérült felhasználók, de még a látássérültek között is néhányan, akik bizony billentyűzettel, bluetoothos billentyűzettel használják az Android eszközt, vagy az iOS eszközt. És abban a pillanatban ugyanannak a funkcióknak működnie kell, ugyanúgy látnom kell, mikor nyomogatom a tabot, hogy hol van a fókusz. Tehát nem lehet ilyen prekoncepcióból kiindulni, hogy akkor csak is kizárólag a mobil képernyő az a mobil nézetben, egy mobil eszközön fog megjelenni. Tehát szerintem a responszivitás mindenképpen fontos, hogy evel így kalkuláljunk, hogy tudjak hozzá a userhez alkalmazkodni. Ugye egyre több ilyen, bocsánat, egyre több CSS média query van evel kapcsolatban, ha megnézitek, akkor számtalan jön elő, akár így a dark mode kapcsán is, de most már ugye ott tartunk, hogy lassan a környezeti fény tudja detektálni majd az eszköz, meg a high contrast az például nagyon hiányzik, hogy az bevezetődjön. Jelenleg ahogy az, hogy a user átkapcsolta high contrast módba, ez jelenleg ugye egyedül csak az Explorer, Microsoft Explorer és társai tudják. Ugye az MS High Contrast névre hallgató kis média query tudja ezt megtenni, de az a többinél is nagyon-nagyon jó lenne, mert jelenleg csak mindenféle JavaScript-es kis detektáló scriptekkel lehet ezt eljátszani, hogy akkor én megtudjam, hogy a user átkapcsolta.
A High Contrast az csak kiegészítés, hogy beszéltük a színekről, meg hogy azt, hogy az átszínezésről, tehát hogy beállíthatod, hogy abban az üzemmódban neked hogy néz ki az oldal. De ott egyébként pluszba itt tapasztalat alapján azért még elég sok mindenre kell figyelni. Tehát olyan dolgokra, hogy adott esetben mondjuk egy shadow, tehát egy box shadow, vagy egy border, ami alapból nincs az elemen, de high contrast módban kell, hogy látszon az elem. Tehát, hogy ilyen plusz dolgokat így rá kell pakolgatni elemekre, mert különben ahogy átkapcsoljuk a színeket, pont azért, mert mondjuk egy, nem tudom, egy világos sárga, meg egy fehér elem volt egymáson, ami nyilván most így kontraszt szempontból nem jó, de tegyük fel, így volt alapból. Viszont ahogy átkapcsolunk high contrast módra, mind a kettő fekete lesz mondjuk, annak ez a kisebbik elem, ami benne van, ez nem látszódik. És ezért ugye ilyen úgymond ilyen rejtett bordereket kell belepakolgatni, amik alapból mondjuk transzparensek az eleven. Tehát ilyen plusz tapasztalatok azért előjöttek náluk bőven, amikre így kell pluszba figyelni.
Igen, a high contrastnak ez egy ilyen története, valóban azt kell tudni, az alaptézis az, és ez jó, hogyha így mindenki tisztában van ezzel, hogy ugye a high contrast módnak az egyik alaptörvénye, hogy a background image-ek eltűnt. Tehát mindent, amit CSS background image-be definiáltál, az a high contrast módban kuka. És ahogy mondta Tibi, alapvetően az összes egyéb színezés is, tehát alapvetően a background kolorok is eltűnnek, és valóban marad a szövegszín, meg esetleg az elemszín, és ott a borderre korlátozva valóban a bordereknek a különböző színével lehet játszani. És valóban erre úgy föl kell készülni, tehát ez tényleg egy olyan folyamat, amit szerintem tényleg nagyon kevesen kezdenek el tervezni, akár UI szinten is, hogy mi ami van, ha a user átkapcsol. De ebben kapcsolatban van nektek egy érdekességet, ha múlt héten hallottam, a Twitteren olvastam talán, hivatalos Microsoft forrás, hogy jelenleg a világon futó Windows-os gépeknek 4%-a high contrast módban van kapcsolva. Azért az elég nagy történet. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Ugye annyit csinált most az Explorer, vagy régóta működik náluk az, hogy be tudod kapcsolni, hogy kéred-e, hogy a background image-et mégiscsak mutassa. Ugye a többiek esetleg úgy levágják egy unblock, de ott egy kapcsoló egy user által ilyen preferenciaként bekapcsolható. De érdemes valóban odafigyelni arra, hogy ezek az elemek ilyenkor is jól működjenek, és meg legyen a keret, és mindenféle ilyen történet. Tehát ebbe valóban bele kell tenni egy kis ilyen szempontból erőforrást valóban.
És ugye említetted, hogy a fejlesztők általában nem úgy tesztelnek a dolgokat, mármint fejlesztés közben nekünk van valami flow, és mondjuk amit mondtad, hogy a fókuszra nem fog gondolni, hogy a mobilon az, hogy legyen fókusz, és erre van valami checklist, vagy valahol ezeket meg lehet tanulni, ezt tudsz adni valami tanácsodat?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye sose felejtem el, mikor először szakmai kapcsolatban kerültem veletek, akkor is ugye ez volt rögtön az első kérdés, hogy oké, tudjuk, hogy van ez a WCAG történet, amiben belelapoztunk, két oldal után azt mondtuk, hogy köszönjük, ugye nem tudom, szerintem kinyomtatva nem is tudom hány száz vagy ezer oldal lenne. Tehát ez oké, de legyen egy check, tehát szűkítsük le ezt egy checklistára, egy A4-es oldalra, ezt minden ügyfelemtől szinte, akivel kapcsolatba kerülök, előjön, hogy akkor ez oké, WCAG van, de csináljunk ebből valamit. Keringenek a neten egyébként ilyen teljesen favágó szintű alaptörténetek, hogy ezt nézd meg, ezt csekkolt ki, de az a probléma ezeknek, hogy nagyon sok elágazás van. Tehát most csak ha visszatérünk erre az altra, akkor most de mit írsz egy checklistára? Most akkor az egyszer mondhatod, hogy igen, legyen alt, de nem igaz, mert legyen alt, ha meg nincs, akkor meg ez legyen, tehát egy ilyen iszonyatú folyamatáblákat kéne rajzolgatni talán, amitől ez jobb lehet. A másik, ugye, most a high contrastra visszatérve, nagyon furcsa dolog, de képzeljétek el, hogy alapvetően a high contrast módban való működtethetőség nincs benne a szabvány. Tehát amikor arról beszélünk, hogy audit, meg UX, akkor például nekem nem tudom idézelbe megreklamálni, hogy akkor kérem szépen, ez azért nem akadálymentes, mert high contrast módban nem működik. De mégis beleteszem egy olyan pontként, olyan megjegyzésként, hogy viszont nagyon sok embert érint, tehát javaslom megfontolásra, hogy UX szempontból igenis tessék megnézni, hogy működik-e high contrast módban, de így abóvó nincs benne checkpointként. Tehát mondhatja ezt úgyfél, hogy engem ez most ilyen szempontból nem ér. Ez, ugye ezért ezeket a checklistákat én igazándiból nem tudom jó szíve ajánlani, hogy igen, a netről töltsél le egy akármilyen checklistát, hogy ezen végig rohanj. Igazándiból a nagyon durva checklistákat ezek az automatikus rendszerek megcsinálják. Tehát, hogy ha például egy olyan flow-ban dolgozol, ahol be tudsz húzni egy olyan ellenőrző rendszert, amelyik mondjuk egy ilyen build alatt észrevétlenül a buildben megcsinálja neked, és lefuttatja ezt a 200 valány ilyen történő checklista-szerű algoritmizálta dolgot, akkor már előbbre vagy, az biztos, de nagyon-nagyon nagy lenne azért ez a checklista, hogy akkor mobilon volt a fókusz, blablabla, bla, bla, és akkor mindent így egyesével végig kell nézni. Én erre nem nagyon tudnék jó példát mondani. Amikor az ember elszörnyűködik a WCAG-nál, akkor mindig azt mondani, hogy ne a WCAG-ból induljunk ki. Tehát a WCAG pontok önmagukban, ugye teljesítési feltételek vannak a WCAG-ban, ugye a teljesítési feltétel azt tudjuk, hogy ha az adott oldal, ha a feltétel teljesíti, akkor abban a pontban jó. A WCAG-ban van egy olyan rész, amelyik ilyen technikákat. Egyrészt van benne egy olyan rész, ami az úgy hívja, hogy understanding, ugye, hogy értsd meg, hogy ezt miért tettük oda bele, mi annak a háttérsztoria, tehát miért lett az egyáltalán kitalálva, de ott vannak technikák, és én azt hatom a fejlesztőnek javasolni, hogy inkább abban érdemes böngészni. Nagyon szépen le van bontva HTML technikákra, CSS technikákra, JavaScript technikákra, jó, hát a Flash már nem érdekes, de Flash technikák is vannak benne, meg Silverlight, meg nem tudom micsoda, mert abban vannak olyan pontok, ami akár checklista-szerűen azt megmutatja neked, hogy nézd meg a kódot, van-e benne ilyen elem? Ha van, akkor nézd meg, hogy ezt tudja-e, ha igen, akkor jó vagy, ha nem, akkor nem. Tehát ez biztos, hogy jó pofa dolog lehet. A harmadik, amit tudok ajánlani, jó szívvel, azok általában, ugye, ha most itt beszélgetünk komponensekről, meg ugye mindenféle olyan módszertanokról, amelyik ugye ebből indul ki, hogy te ilyen komponensekből építkezel, widgetekből építkezel, akkor nagyon sok olyan forrásanyag van, ahol a komponensekről van egy jó kis leírás. Van a V3C-nek is, ugye, aki maga a WCAG szabványnak ilyen szempontból a megalkotója, nekik is van egy olyan tutoriáljuk, olyan ilyen pattern gyűjtemény, amiben az összes ilyen klasszikus pattern a tabos interfésztől a karuszelen át, a akkordionokon keresztül szépen leírja, hogy mit kell csinálni, és akkor azt, ha egyszerűen azon végignyálazza magát valaki, és így csinálja arra egy pattern library-t, talán már csak azt húzogatja be, akkor igazából már nem kell azon agyalni, hogy akkor működik-e majd a fókusz, vagy nem. És van egy másik, az is ilyen inkluzív komponens, ugye az is egy nagyon jó gyűjtemény, amelyik szintén különböző ilyen pattern-öket gyűjt össze. Tehát én azt mondom, hogy érdemes azokból forrást meríteni, és nem feltétlenül a WCAG felől kell ezt ilyen szabvány felől megközelíteni, hanem ezekből a pattern-ök irányából.
Ugye beszéltünk az a high contrast módról, és ugye, hogy csak Edge-ben meg Explorer-ben érhető el, viszont ugye most már az Edge közelít ahhoz, hogy átáll Chromium-ra, és ugye fölröppentek olyan hírek is, hogy például a high contrast módot implementálják Chromium-os böngészőkben is, és szerinted milyen irányba fogja vinni az egész WCAG-t, vagy a webstandardeket ez a Chromium egyeduralom?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert historikálisan nézve, bármilyen furcsa is, de mondjuk a felmérések alapján a vakok körében, és ez akár Magyarországot nézzük, akár világszerte, a vakok körében például nem a Chrome volt az elsődleges böngésző program. Ennek az oka egyszerű volt, a felolvasó szoftverek, képenyolvasó szoftverek egyszerűen nem voltak kompatibilisek Chrome-mal, tehát hiába volt az, hogy az összes analitika azt adta, hogy a Chrome már torony magasan a legismertebb, meg a leghasználtabb böngésző, bizony képenyolvasós userek körében még akár az Explorer, vagy később, vagy párhuzamosan a Firefox volt, ami előre tölt. Ma már azért azt kell mondanom, hogy a Chrome egészen jól kezd gatyába rázni magát, tehát nekem is több ismerősöm, vakismerősöm már mondta, hogy igen, ő eddig Explorert használ, de most már kezd átállni Chrome-ra, és felejtős az Explorer, tehát egy idő után azért el fog tűnni, de a legfrissebb statisztikák alapján is azért még az Explorer ott van egészen magasan, jóval magasabban. Az, hogy utána, hogy most egy Chromium alapú lesz-e, vagy nem, eznek biztos, hogy lesz előnye, mert azért nagyon sok esetben azért a Chrome nagyon sokszor viszonylag modern feature-öket is elég hamar implementál, a többiek meg hullognak utána. Tehát ez szerintem pozitív változást fog hozni. Az, hogy az érintettek körében egyébként az Edge-nek a népszerűsége megnövekszik, éje vagy sem, ettől függően, ezt nem tudom neked megmondani. Szerintem egyébként nem. De ez egy teljesen privát megérzés, privát vélemény, tehát szerintem marad a Chrome-nak, illetve a Firefox-nak a dominanciája, illetve a Safari-é, mert arra nem feledkezzünk el, hogy ha a mobilos világot nézzük, és mondjuk felolvasó szoftverek világát nézzük, akkor torony magasan az iOS vezet, hiszen az iOS volt, amelyik nulláról az első verzió kiadásakor már marhára akadálymentes volt, az Android nagyon kullogott utána, jóval utána, tehát ma a statisztika alapján sokkal nagyobb a user bázis a ilyen szempontból az iOS-nek, legalábbis így látássérültek vakok körében biztosan, de például most a mozgássérültek is ugye eléggé előre törnek ilyen tekintetben, hiszen nem tudom, tudjátok, hogy pont így az a legújabb iOS-ben meg a új macOS-ben bejött a hangvezérlés, mint lehetőség, amire ugye nagyon sokszor nem is gondolunk, hiszen sok mozgássérült felhasználó hanggal vezérli a gépet, vagy a böngészést. És akkor innentől kezdve előjön egy csomó olyan funkció, amire eddig nem is nagyon gondoltunk, pedig érdemes rá gondolni, hogy mondjuk ott van egy gomb a képernyőn, amin van egy ikon, és akkor meg kell szólítani tulajdonképpen. Neki azt kell mondani, hogy megnyomom a, és akkor milyen gombot? Mit mond ő? Azt, ami rajta van, az i betűs gombot, vagy az X-et? Nagy vita volt erről, hogy például a lezáró egy modálnak a sarkán, az most mi? Az X? Vagy micsoda? Mondja azt, hogy megnyomom az X-et? Vagy ez most, vagy hogy van? Ugye nagyon furcsa, és ezért a vétszágében van is most egy olyan, a vétszágé 2.1-be bekerült egy olyan pont, ami arról szól, hogy ugye ha van egy interaktív elemed, akkor annak, ha és azon van egy szöveg, tétezzük, hogy nem egy ikon, hanem egy szöveg, mondjuk, hogy rendben, akkor ugye mindenképpen annak a gomnak az akadálymentes neve, ami az akadálymentes neve, vagy az a gomnak a felirata, vagy hogyha eljön, elvesztük az Aria Label és társait, akkor ugye elképzelhető, hogy te mondjuk látsz egy gombot, aminek az a neve ki van írva, hogy mehet, de a gomnak az Aria Label-ébe meg az van, hogy start. Egy nagyon durva példát mondok. Akkor ugye ez a látó user azt fogja mondani, hogy megnyomom, gomb, mehet. És nem történik semmi, mert a gombnak az akadálymentes neve az, hogy start. Úgyhogy ezért ez a vécegé szabvány, mert ez benne is van, hogy mindenképpen legyen az akadálymentes névben is benne az a szöveg, amit lát a user, mert az úgy fogja megszólítani az adott gombot. Ugye ez létezett egyébként ez a technológia már régebben is, tehát voltak ilyen third party megoldások, de ebben, hogy most a macOS, iOS behozta ezt így a tudatba, ez nagyon klassz. Jó, persze hozzáteszem, létezik olyan, hogyha nem tudja már megszólítani, hogy több egyforma gomb van, akkor ez a rendszer, ez a voice control rendszer megszámozza a gombokat. Tehát oda tesz minden egyes elemre egy számot, és akkor az illetve már azt kell csak mondani, hogy megnyom a gombot, és akkor az ötöst. Persze előjön megint az a kérdés, amit ugye mindig elmondok, hogy nem elég, ha valami annak látszik, annak is kell lennie. Tehát lehet, hogy a dizájnban, a látványban az egy gomb, szegény user azt mondja, hogy megnyom azt a gombot, és kiderül, hogy ez nem egy gomb, az egy div, egy valami on-klikkel ellátott div, és akkor hiába magyarázza, akkor ez akármilyen hiper-szuper heurisztika van, nem fogja azt gombként érzékelni, nem fogja tudni a user megnyomni azt a gombot.
Az ilyen típusú felhasználóknál, akik hangvezéléssel próbálnak böngészni, az nagyon elborult ötlet lenne, vagy igazából nem tudom, hogy működnek az ilyen szoftverek, de hogy ott akár nem működhetne az, mint a normál felhasználás esetében a tabozás. Tehát azt mondod, hogy tehát mondjuk ezt mondanám, hogy tab, és akkor úgy lépkedek interaktív elemeken, és ha most odaérek valahova, látom, hogy hol a fókusz, és azt mondom, hogy klik. Most
lehet, nézd, az a nagy helyzet, hogy mivel ezek a rendszerek, és ez őszintén bevallom, nekem is viszonylag viszonylag kevés ebben a tapasztalatom. Egy marha egyszerű okból fogva, mert nem voltak ilyen rendszerek elérhetőek mondjuk magyar nyelvre. Tehát ez jellemzően azért angol nyelvterületeken működőképes ez a dolog, de persze létezik ilyen, és most is van ilyen, ez ugye az úgynevezett switch control, hiszen vannak olyan userek, szintén mozgássérült userekről beszélünk, akik ugye úgy használják a számítógépet, nem a tabot nyomkodják, hanem egy darab gombot. Az az egy darab gomb lehet, hogy a lábuknál van, lehet, hogy a hónaljuk alatt van beszorítva, lehet, hogy a fejükön van, vagy fejük mellett van a kerekesszéknek a hátán, vagy gondoljatok Stephen Hawkingra, vagy bármi, és akkor ebben az esetben ő egy diszkét megnyomom. Nem tudja megmondani, hogy tabot nyomok, vagy space-t, nyomok valamit, és akkor ezek a kontrollok ugye úgy néznek ki, hogy megmutatják neked az opciókat, hogy végig megyen szekvenciálisan, és amikor fölvillan az az elem, na akkor nyomok még egyet ezen a gombon, és akkor az működőképes lesz. Ez be van építve nagyon klasszul a macOS-be, Androidba, iOS-be, ez már viszonylag régóta működő történet. Nagyon nehéz vele moldog, úgy hát nehéz, minden relatív. Az illetőtnek ez az életet hozza el. Nekünk lépeknek, akik nem ilyen használjuk, ez nyilvánvalóan nehéznek tűnik, de inkább legyen nehéz, mint a semmilyen, és akkor ebből kell kiindulni. De lehet.
Amit az Apple mutatta a saját prezentáción, ez a voice control úgy néz ki, hogy a minden interaktív elem mellé megjelenik egy ilyen kis labelke, és akkor felhasználod tud elmondani, hogy most nekem ez a label alapján most nyomja ezt a gombot, vagy valami más. És elég érdekes megoldás volt a térképnél, legalábbis itt a képen én találtam, hogy a térképnél megjelenik egy ilyen feltérkép.
Egy grid,
igen. És akkor így ez alapján lehet mondhatni, hogy ez a cellánál most szeretik vagy nagyítani, vagy valami.
Bizony.
Koordinátorrendszer alapján.
Hát igen. Belegondoltok, akkor tulajdonképpen egy mozgássérült felhasználó számára a térkép az egy eléggé durva dolog, hiszen azért az nem lehet föltabozni, vagy nagyon furcsa lenne az föltaboznánk. Ez mindig előjön, hogy a Google térkép akadálymentese vagy nem. De ugye mit tudod csinálni, plusz-minuszra tudja nagyítani, kicsinyíteni, de már eltologatni a képernyőt, hát vagy a magát a térképet, nem egy egyszerű dolog, de ez a megoldás valóban olyan esetekben, amikor nem lehet más bevetni, akkor rávetít egy ilyen gridet, és akkor az alapján tudja használni. Egyébként a switch controlban is van egy ilyen funkció, ezt is kevesen tudják, hogy ez is tök jól működik, ott meg ugye az történik, hogy ott is lehet, hogy te mondjuk a kurzort, az egér kurzort át akarod vinni az A pontból a B pontba a képernyőn, és akkor azt történik, hogy fogom magam, megnyomom ezt a gombot, ezt a switchet, tétezzük fel mondjuk ez a fejem mögött van, tehát rányomom a fejemet, és akkor tulajdonképpen elindul a képernyőn egy ilyen csík, vagy egy sáv, szépen balról jobbra lassan mozog, és amikor elérkezik az a sáv arra a területre, ahova én át akarom tenni a kurzort, akkor megint megnyomom a gombot, akkor ez befixálja, hogy na akkor oké, vízszintes koordináta megvan. Elindít egy függőleges sávot, az lesz a függőleges koordináta, megint akkor kell megnyomom a gombot, amikor odaértem, és miután megvan a vízszintes, meg a függőleges sávnak a meccéspontja, akkor szépen a kurzort oda viszi a operációs rendszer, és már is ott tudok valamit majnálni. Tehát ez egy szenzációsan okosan kitalált sztori, nagyon hasonlít erre a grides megoldásra.
Említetted a térképet, ott tök sokszor találkozunk olyannal, hogy például a nagyításnál animálódik az egész. Így egy weboldalon okozhat gondot az, amikor animálódik? Bármi, például egy label, meg a placeholder ugye felcserélődik, vagy kiugrik a placeholder a label helyére?
Hát alapvetően azt tudjuk mondani, hogy a diszkrét finom animációkkal talán nincsen probléma. Itt a durva, hosszú ideig tartó, nagyon látványos, nagyon ilyen szembetűnőnek szánt animációkkal bizony van. Sőt, leginkább itt igazán olyan felhasználókról beszélünk, akire nem is gondolnánk, és nem is sorolnánk őket fogyatékos felhasználó kategóriába. Ugye itt lehet, beszélhetünk a figyelemzavarról, amelyik egy elég elterjedt probléma felhasználók esetében, fiatalok körében, gyerekeknél is sokszor, de felnőtteknél is. Egyszerűen arról van szó, hogyha képernyőn ő lát valahol egy izgő-mozgó, jövő-menő elemet, akkor egyszerűen képtelen a figyelmét arra összpontosítani, amire ő szeretné. Mindig el fog menni a figyelme abba az elem irányába. Tehát magyarul vagy azt kell csinálni, hogy le kell kapcsolni azokat az elemeket, amit ugye megint a böngészőben elvileg meg tud tenni, ha nagyon akarja, vagy pedig, és ez a legfontosabb, ezeket az elemeket leállíthatóvá kell tenni. Lásd karusszel, lásd híróképek. Ugye úgy szól a szabvány, és az a vécságéban le van specifikálva, tehát ez egy igen fekete-fehér kérdés, hogyha van-e a képernyőn egy ilyen nagy animáció, egy nagy karusszel, vagy egy nagy híróvideó mondjuk a háttérben, akkor igenis ott kell lenni egy olyan mechanizmusnak, legegyszerűs esetben egy gombnak, egy play-pause gombnak a képernyőn, az interfészen, amit megnyomhat a user, és leállíthatja ezt a mozgást, hogy kényelmesen el tudja olvasni a maradék szöveget. De van olyan felhasználó is, ahol, és erről a legutolsó Budapest Accessibility Meetupon volt is egy előadásom a YouTube-on, ezt visszanézhető, ugye ebben van egy olyan probléma, amikor az illetőknek tulajdonképpen az egyensúlya rendszerben, a vestibulális rendszerükben van egy olyan elváltozás, amit ugye úgy szoktunk hívni, hogy mozgási betegség, ahol bizony nagyon durva és bizonyos klasszikus mozgásokra az illető egyszer rosszul lesz. Tehát elkezd émelyegni, elkezd fájni a feje, és egyszer nem bírja hosszú ideig nézni. Ez a klasszikusan a parallax oldalakat szoktuk említeni erre, mikor ugye a képernyőn egy olyan típusú mozgás, ami a mozgást imitálja, bizony ez is lehet probléma, és itt is visszakanyarodunk arra a responsivitásra, hogy ma már van arra lehetőség, hogy egy user a macOS-ben, a Windows-ban becsekkolja azt, hogy én nem szeretnék ilyen típusú mozgásokat csinálni, vagy látni, és akkor erre a frontendes egy média query-vel azt tudja mondani, hogy jó, egyébként van egy animáció kint a képernyőn, de ha be van ez csekkolva, akkor ezt nem használom, vagy ezt leállítom, vagy eltüntetem, vagy bármi. De mondom, a finom animációkkal nincsen probléma, tehát ne gondoljuk azt, hogy sokszor ugye megkérdezem, hogy akadálymentes weboldal az unalmas, az mindenképpen csúnya lesz, annak feketének kell lenni, nem lehet animációban, nem lehet kép, meg tehát jön mindenféle dolog, és ez nem igaz. Tehát egyszerűen lehet trendy, klassz design csinálni, csak oda kell ezekre a finomságokra figyelni, hogy mi van akkor, hogyha a usernek ez mégsem annyira működőképes.
Még animációkhoz tartozó téma, hogy régebben honlap fejlesztéskor volt egy olyan esetünk, hogy össze lehetett gyakorlatilag konfigurálni egy csomagot, amiben be tudtál tenni megfelelő funkciókat, és amikor te egy újabb funkciót tettél bele abba a csomagba, akkor a UI-on egy adott elemnél ugye kiírtuk, hogy na most hány elem van benne a csomagba, és ahogy bekerült egy újabb elem, a szám egyrészt változott, másrészt így a szám körül egy ilyen színes kör alakú valami, így elkezdett így pulzálni, vagy nem tudom, hogy hívjuk, hogy ez például zavaró lehet ilyen szempontból?
Igazándiból ami klasszikus akadálymentességi nem zavaróság, hanem hiba lehet, az a villogás bizonyos frekvencia fölött, és ott is jellemzően a piros szín, ami előjön, és az is nyilvánvaló attól függ, hogy mekkora területét érinti a képernyőnek. Itt ugye arra gondoljatok, hogy hány olyan ember van, aki mondjuk fiatalok, tizenvalány évesen életében először elmegy koncertre, és az pulzáló fénydől, minden koncertennek mentős kollégák szokták nekem mesélni, több kapcsolatom is van mentősökkel, ők szokták mesélni, hogy rendszeresen akkor ki kell emelni ugye a tömegből a gyerekeket, mert életükben akkor találkoznak először stroboszkóppal, és nem is tudták arról, hogy ők érzékenyek erre, hogy a villogástól egyszerűen egy epilepsziaszerű eldobják magukat. Ugye régebben volt, valamelyik Pokémonban volt ez, hogy egyik ilyen japán rajzfilmbe, akkor bemutatták az egyik részét, és abban volt egy robbanás, amit így piros pulzálással mutattak a képernyőn, és aznap több száz vagy több ezer gyerek Japánban dobott hátaska szinte, mert nem tudták a szülők sem, hogy a gyerek érzékeny erre. Tehát weboldalakon villogó, ilyen típusú, nagyon durva villogás, főleg piros, bizonyos frekvencia fölött nem szabad. De ez ritka, ma már régebben volt ilyen. De amit említettél, ez a pulzás jó lehet, itt az a kérdés, hogy nem-e kontraproduktív. Ugye szokták mondani a UX-esek, UX-ben van ez a fogalom, hogy változás, vakság, hogy lehet, hogy pont az a lényeg, hogy kiemelődjön, és pont kontraproduktív lesz, hogy nem marhára nem fogja készrevenni. Gondoljatok arra a klasszikus videóra, amikor ugye a kosárlabdázók vannak, és akkor dobálgatják a kosárlabdát, és akkor átmászik hátul a King Kong, és akkor mi történt. Ugye, ha nem arra koncentrálsz, akkor ez biztos, hogy előjöhet. De önmagában persze ez nem biztos, hogy zavaró, tehát lehet ez egy jó kis effektus, amelyik ezt felőhozza, de ti is tudjátok, nagyon sokszor az, hogy az ügyfél mindent ki akar emelni, tehát akkor emeljük ki ezt is, emeljük ki azt, és csak a végén mindenki van emelve, tehát semmi nincs kiemelve a képernyőn. Ellenben viszont jó, hogy mondtad ezt a villogást, meg ezt a kiemelést, mert például ugyanez a funkció egy vak felhasználó számára, amikor felolvasó szoftvert használ, na ez egy olyan dolog, amire neki biztos, hogy szüksége van, hogy amikor bekerült egy termék a kosárba, akkor te elkezded ott villogtatni a UI-on, mint látóként, de ő neki fogalma se lesz erről, hogy bekerült ez a termék a kosárba, tehát ilyenkor egy auditív visszajelzés is mindenképpen fontos, és arról se feledkezzünk meg, hogy ugye például gyengén látó felhasználók, akik ugye ebben az esetben nem vak felhasználókról beszélünk, hanem látó felhasználókról, ők nagyon sokszor ugye képernyő nagyító szoftvert használnak, vagy átkapcsolják high contrastba a gépet, vagy nem, de az, hogy a képernyő nagyító is működik, ez biztos, hogy fontos lesz. Tehát ő abban a pillanatban mondjuk egy gombbal áll interakcióba, megnyomja a gombot, és ő nem látja akkor a képernyőnek a bal sarkát, hiszen a kinagyított képernyő bele van zoomolva az oldalnak egy részébe, tehát semmilyen visszajelzés nincs arról, hogy a képernyő bal sarkában kigyulladt egy lámpa, és megjelent, hogy most három termék van. Ez is egy klasszikus UX kérdés, hogy lehetőség szerint az interakcióhoz közel is történjen valami látható változás, hiszen akkor a user arra koncentrál, avval a gombbal van kapcsolatban, és avval interaktál. Tehát mondjuk egy hiba üzenetnél is marha jó, hogy ha elküldök egy submittal egy formot, akkor ne 82 kilométerre följebb jelenjen meg egy error arról, hogy valami baj van, hanem lehetőség szerint valami figyelemfelkeltő dolog legyen ott közvetlenül a gomb környezetében is, hiszen ott tartózkodik a user, akkor abban van interakcióban. De önmagában mondom, visszatérve erre a húzálása, marhára nem lesz ebből probléma, esetleg ez előjön.
Felolvasó szempontból meg ilyenkor, hogy Aria Live-ot kell rárakni, ha jól sejtem, és akkor az nyilván felolvasta változtatja attól függően, hogy milyen típusát használjuk.
Igen, igen, igen. Tehát ez, na, ebben az esetben ez az Aria Live, ez egy előremutató történet, hiszen, és akkor hiszen az Ariáról ne beszéljünk ugye arról, hogy az Aria ugye az Accessible Rich Internet Applications, tehát ez nem weboldalakra találták ki az Ariát, hanem interakcióban gazdag alkalmazásokra, tehát hogy alapvetően régen, 10 évvel ezelőtt egy standard vállalati weboldalnál ki a fenét akart, itt a Live, meg nem volt ilyen. Ami ott applikációk vannak, és iszonyatos tempóban változik a képernyő, akkor bizony előjött ez a Live, és akkor ez egy jó megoldás. Lehet, hogy minden olyan információ, ami ilyen státusz üzenetként megjelenik, és ez is egyébként egy WCAG, a 2.1-es, az új WCAG-ban ez egy checkpoint, egy teljesítési feltétel, hogy ha van egy ilyen státusz üzenet, már pedig egy státusz üzenet, akkor annak nem csak vizuálisan kell megjelenni, hanem hallhatóan is. És erre bizony az Aria Live, ez egy nagyon jó megoldás lehet, amiről annyit azt kell tudni, hogy két része van, az úgynevezett polite, meg az asszertív. Az egyik az udvarias, az olyan, mint mikor most valaki melyikőtök nem szól közben, hanem megvárja, amíg befejezem, ugye ez a polite, de lehet, hogy valami, hogy akkor hülyeséget mondok, akkor mindenképpen megszakítatok, az az asszertív. Tehát itt is ugye ez van, hogy a live-nál be lehet állítani, ez mennyire legyen zavaró, tehát a user, amíg használja a felolvasó szoftverét, rögtön kell, hogy arról értesüljön, hogy valami történt, vagy ráér egy 5 másodperc múlva, ha éppen szünet van.
Itt beszéltünk már a magokról, szintévesztőkről és a mozgássérültekről. A hallássérültekkel mi a helyzet?
Hát igen, a hallássérülteknél általában alapvetően azt szoktuk mondani, és itt is van két érdekes dolog. Talán a leginkább őket a multimédiás elemek érintik. Legyen ez audio vagy videó. Abszolút ne kritikaként vegyétek, imádom ezt a podcastot, de hogyha most nagyon magunkban nézünk, akkor tulajdonképpen ugye ebben az esetben ez egy hangfájl, amit ugye nem érnek el mások, hallássérültek például. Márpedig én tudok olyan Pesten működő webfejlesztő céget, akik kifejezetten hallássérült fejlesztőkkel dolgoznak, mert a hallássérülteknek viszonylag elég nehéz elhelyezkedni a munkaerőpiacon, márpedig szerint az IT az egy pont egy olyan szakma. Most alapvetően nem kell hozzá az, hogy hallássérült vagy attól még profi, bármilyen fejlesztő lehet. Még lehet, hogy adott pillanatban lehet, akár az is benne lehet. Na szumma, tehát ebben az esetben ezt a beszélgetést, ezt ők nem tudják, az információ értékét nem férnek hozzá, mert ugye ez csak egy auditív dolog. Ugye azt jelenti, hogy ebből kéne csinálni egy átiratot. Ugye ilyenkor a beszélgetésünk után valaki neki kéne állni, és le kéne pötyögnie, hogy miről beszélgettünk, ami tuti erőforrás igényes. Na ez egy olyan téma, amire azt kell mondanom, hogy bár nagyon sokszor vitatkozom azon, hogy az akadálymentesség mennyibe kerül, na itt biztos, hogy bele kell tolni erőforrást, vagy elő kell szedni valamilyen olyan eszközt, valamilyen speech-to-text eszközt, amivel ez megoldható, de akadálymentes akkor lesz a podcast, hogyha elérhető hozzá egy szöveges átirat. Ugye ez biztos, hogy így van. A másik ugye a videók kérdésköre, ahol meg ugye lát az illető egy videót, de fogalma sincs, hogy mi történik a videóban, hangban. Lehet, hogy egy olyan videóról beszélünk, amin semmi szöveg nincsen, csak egy szép tájakat mutogatnak, hogy gyere ide kirándulni, akkor is az információ, hogy nincs alatta a hang, nincs alatta a szöveg, az egy fontos lehet, tehát a feliratozás, mint olyan. Ugye a feliratozásnál sokan arra gondolnak, hogy ugyanaz a feliratozás, mikor én beülök a moziba egy japán filmre, és feliratozzák nekem magyarul, de itt messze nem erről beszélünk, hiszen itt nem az az akadály, bár megjegyzem zárójelben, az is akadály, hogy nem tudok japánul. Tehát egy websájton, mikor nyelvválasztás van, az is akadálymentesség, hozzáférhetőség, mert nem értem azt a nyelvet, zárójelbe zárva. De hogyha a feliratozást nézem, akkor én alapvetően hallom, hogy hajime megötörjöngés van, tehát nekem azt nem kell az, hogy valaképpen hörög, mert azt én hallom. De egy hallássérült számára bizony fontos, hogy az összes olyan információ azon kívül, hogy miről beszélnek a szereplők, ki legyen írva, hogy most hörgés van, kutyaugatás van, szirénázás van, bármi, vagy csönd van, vagy zene van, vagy léptek hallatszódnak. Tehát a feliratozásnál megkülönböztetünk bizony klasszikusan olyan feliratozást, amelyik azért van, mert nem ismerem azt a nyelvet, a másik pedig, amit a hallássérültek számára, a DVD-ken, Netflixen, ha megnéztek, ez két külön opcióként is rendelkezésre állhat. Tehát amikor valaki föltesz egy videót, akkor tuti biztos, hogy kell arról gondoskodnia, hogy ez feliratozva legyen, ami persze megint erőforrás igényes, tehát ezt hozzáteszem, ez nagyon szemét munka egyébként, hiszen ott időzítésről beszélünk, meg szövegezésről. Bár a szövegezésnél szokott lenni egy olyan vita, és ebben áthanyalodnék egy olyan témára, ami viszont múltkor kaptam meg a nyakamba, hogy a jelelés. Ugye az egyik, hogy fogalmazzak, nem akarok reklámot csinálni, az egyik sport üzletben, ugye nagyon sok üzletük van, a kék színű D-betűs üzletről beszélünk, megváltozott munkaképességű alkalmazottaik vannak, nagyon sok hallássérült alkalmazott van, és akár megnéztek, akkor a pénztárnál is ki van írva, hogy most ebben a pénztárban hallássérült dolgozik, tehát hogy tudjál róla. Na most mindegy, lényeg az, hogy ők nekik ugye szintén kommunikálnak, és kiadtak hírlevelet. És az egyik hírlevelünknek a végén volt egy videó, hogy akkor ez a hírlevelünk jelnyelvi verziója. És én akkor azt mondom, hogy hú, ez marha jó, milyen előremutató történet, és ezt ki is írtam azt hiszem a Twitterrel. Mondtam, jött a nyakamba egy csomó dolog, hogy ez mekkora baromság, hogy aki ezt kitalálta, basszus, hát olvassa el, hát oda van leírva, nehogy már, hát nem tud olvasni, mit kell itt jelelgetni benne. Na ez a probléma, hogy ez itt megint egy miszkoncepcióval vagyunk szemben. Ugye az történik, hogy ha valaki hallássérültként születik, tehát magyarul a születésétől fogva hallássérült, akkor neki nem a magyar lesz az anyanyelve. Tehát ő alapvetően neki a magyar nyelvet ugyanúgy meg kell tanulnia később, hallás nélkül adott pillanatban, mintha neked kéne most hónap után megtanulni japánul, úgyhogy nem hallottál életben japán kiejtést. Ez egy nehéz dolog. Tehát alapvetően jelnyelven kezdenek el kommunikálni akár a szüleikkel, akár a tanárokkal, főleg ha olyan iskolába kerülnek, tehát nekik a jelnyelv lesz az alap, az anyanyelvük. És abban biztosak, abban tudnak jól kommunikálni. Tehát ezért a jelelés, mint kommunikáció, az nagyon fontos lesz számukra. És ezért elképzelhető, hogy bizonyos szavakat nem is tudnak, bizonyos kifejezéseket nem tudnak olyan módon megtanulni. Soha nem is tanulták meg, ahogy azt mi gondolnánk. Nem azért, mert nem tudja elolvasni a betűket, hogy A, B, C, D, E, hanem nem érti. Ahogy te sem biztos értesz egy angol kifejezést, hiába tudsz angolul. Ezért biztosabb, hogyha ebben az esetben valaminek megvan a jelnyelvi verziója is, hiszen a kommunikáció szempontjából az számukra sokkal könnyebb. És ezért előre mutató ez a történet. Hozzáteszem azért, hogy a WCAG szabvány szerint a jelelés, mint videó, jelnyelvi videó, az azért egy marha magas szinten, ugye a WCAG-nak több szintje van, egy alapszint, egy közepes, meg egy extra magas, ugye a szimpla A, dupla A, tripla A szint. A tripla A szinten van a jelnyelvi követelmény, tehát ezt egy standard oldalon nem szoktuk általában azért ilyen szempontból kifogásolni, hogy miért nincsen jelelve a videó. Feliratozva viszont fel, az kell, az a minimum. Tehát ha nincs feliratozva, akkor nyilvánvalóan nem fog működni. De itt is hadd hozzam be azt a példát, és az is nagyon érdekes, hogy egyes statisztikák szerint például a YouTube-on nagyon sokan használják a feliratozás funkciót, úgyhogy nem hallássérültek. Vagy ülnek egy meetingen, és tök jó nézegetni a filmet, vagy az adott műsor. Tehát itt is van arra a statisztika, hogy bizony egy mindegyikünk számára, és akkor visszakanyarodunk arra a dologra, hogy igen, az akadálymentesség, a hozzáférhetőség nem a fogyatékos emberekről szól, hanem mindennyiunkról, mert bármelyikünk kerülhet olyan szituációba, amikor mondjuk nem tudunk hallásunkra támaszkodni, nem tudunk a látásunkra támaszkodni, nem tudunk egeret használni, bármi lehet. Tehát kár ezt beskatujázni. Ugye ez a bizonyos inkluzív dizájn erről is szól, hogy persze csinálunk valamit a hallássérültek számára, de abból nem csak ők fognak profitálni, hanem a belefektetett melóból ők is, meg mindannyian profitálunk, mert ott lesz egy olyan feature, egy olyan funkció, ami utána jól működhet. Tehát ez egy kivonatnál, egy podcastos kivonatnál lehet, hogy valaki azt mondja, hogy gyorsan át akarom futni, belenézek. Nem, nincs időm ki meghallgatni, hogy az 5 perc 82 másperzben miről beszéltek, gyorsan megnézem, vagy akár egy kereső marketing szempontból Google rákeres. És, tehát vannak előnyei egyébként a feliratozásnál is ez a helyzet, hogyha nem ráigetett feliratozásról beszélünk, hanem mondjuk trekkelemről, tehát HTML trekkel ennél, akkor az például a SEO szempontból baromi nagy előrelépés, hiszen a Google is pontosan tudja majd timecode-ra, hogy melyik jelenetnél éppen miről beszélnek, vagy mi a téma, tehát SEO-sok is örülhetnek, hogyha feliratozva rendesen, ugye itt a zárt meg a nyílt feliratozást, ahogy meg tudjuk különböztetni.
Amúgy, mikor terveztünk a podcastet, akkor az egyik pont volt az, hogy pont csináljunk a szöveges verziót, viszont ennek az a probléma volt, hogy kézzel írni a szöveget, az csomó idő, és így próbáltunk keresni mindenféle eszközt, és sajnos nem találtunk pont olyat, ami magyarra tud, vagy magyart tud megérteni, sőt, az enyémet is.
Meg mi is mondva vagyunk.
Igen, ezt általában nagyon sok külföldi podcastoknál tudom, hogy ez úgy működik, hogy egyszerűen önkéntesek. Tehát olyan hallgatói bázis van, hogy társadalmi munkában önkéntesként valaki fogja meg, és elkezdi bepötyögni. Ez csak így működhet. Megjegyzem, egyébként van egy nagyon jó szoftver, azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Androidra létezik, a Google-nak saját szoftver, a átirat névre hallgat, ha jól emlékszem, ami nagyon jól tud már magyarul. Fölismeri a környezeti hangokat, tehát ha elkezd a kutya ugatni, akkor kiírja, hogy kutyaugatás, a tapsa, a köhögése mindenre megjegyzi, és az például real-time nagyon jó átiratot tud, tehát az például egy előadásnál, vagy egy egyetemen, főiskolán, egy iskolában megoldható az, hogy a hallgató, egy hallássérült hallgató szépen ül bent a padban, és kint a tanár magyaráz, és a hallgató tulajdonképpen élőben real-time feliratot lefotózva látja az előadást. Egy hátránya van, és erre nagyon kérem a segítségeteket is, hogyha valaki a hallgató közül erről tud majd valami információt adni, nem lehet belőle lementeni. Tehát valami, ez nem tudom, hogy szándékos vagy nem szándékos, nincs benne save as funkció, csak az megőrzi, azt hiszem 3 napra visszamenőleg megőrzi magát a cuccot, de egyszerűen se copy-paste-tel, semmivel nem lehet belőle kijönni. Én is próbáltam egyébként a Google-nak a speech API-ját, mert van ugye jelvegy egy speech API, mert fölküldöd így a kész anyagot, nem, annyira nem tud így. Tehát.
Igen, mi is próbáltuk, az így nem működött. Egy alkalmazásban, amit használják a podcast vágása, ott van egy ilyen funkció, de ott nincs egy magyar nyelv, csak angol, francia, még pár.
Igen.
És nemzetközi szinten, tehát arról lehet tudni, hogy például a magyar oldalak hol állnak így nemzetközi szinten akadálymentesség szempontjából, van ilyen felmérés, hogy nem tudom, egyes országok előrébb vannak ebben a témában, vagy egyes országokon belüli szabályozás megköveteli-e, hogy minél több ilyen oldal készüljön, meg tudom, hogy vannak EU-s szabványok, tehát hogy mindenféle ilyesmi van, de hogy esetleg azt lehet tudni, mi magyarok hol tartunk ebből a szempontból.
Elvileg léteznek ilyen felmérések, pont így az EU-s történet kapcsán, ugye, hiszen most már életben van egy ilyen webakadálymentesség irányelve az EU-nak, ami ugye minden tagállamra kötelező, előírja ezt a történetet. Alapvetően ugye közcélú oldalak esetében, hiszen maga ez a törvény is erről szól. De ebben a felmérésben megpróbálnak ilyen típusú tesztet végrehajtani, de akkor visszakanyarodunk oda, hogy na de hogy tesztelték, és nagyrészt úgy tesztelik, hogy ráengednek 1200 oldalra egy robotot, amelyik elkezd kidobálni neked egy hibalistát, tehát visszakanyarodunk arra, hogy manuális kontra kézzel tesztelés, vagy automatikus tesztelés, és ebből kijöhet valami statisztika. De én úgy gondolom, hogy amennyit kollégának a hozzászólását én látom neten, külföldi kollégák nem állnak jobban. Tehát itt most azt kell mondanom, hogy nem arról van szó, hogy mi most ebben elmaradottak lennénk. Szerintem semmivel nem áll rosszabbul vagy jobban. Hagyományosan egyébként a skandináv országok nagyon tolják ezt a témát, tehát ott azért viszonylag jó előbe állnak. Például a napokban jelentették be, hogy Norvégiában, hogy aki nem EU-s tagállam, mégis átvette az EU-s direktívát, és mégis kiterjesztette a privát szektorra is ezt a törvényt. Ugye nálunk ez nem érvényes, ez a konkrét törvény a privát szférára, csak a közcélú oldalakra, de norvégok kiterjesztették. Angliában szintén eléggé jól állnak ebben a témában, hát Amerikában meg ugye jól tudjuk, ott pedig aztán a jó kis jogi procedúra. Most éppen van egy pizzázó láncot perelte be egy ügyfél, és nyakába engedett egy jó kis pert, meg aztán valamelyik, nem tudom, hirtelen Beyoncé, vagy valamelyik, aztán Beyoncé honlapját is valaki ilyen szempontból. Ott Amerikában az ügyvédek utaznak inkább erre a történetre, tehát ott van egy ilyen bitófa jellege a történetre, nálunk talán ez még nincsen, bár volt már erre precedens, tehát a egyik leghíresebb ilyen precedens, hogy ez klasszikusan egyik telekom szolgáltatásnál jött elő, ahol ugye ez problémát jelentett privát szférába is. Mert azért hozzáteszem, vannak azért olyan törvények, ami alapján egy átlagos privát szektor honlapjának is akadálymentesnek kell lenni, ha mondjuk neki van egy ügyfélszolgálata, vagy ügyfelei vannak. Ez különböző törvényekből levezethető. Az a törvény, ami most életbe lépett, ugye ezt is talán fontos tudni, ez szeptember 20-ától él. Jelen pillanatban úgy van a jogszabály, hogy mostantól kezdve minden új, ami 2018. szeptemberre után adtak át új közcélú honlapot, annak már akadálymentesnek kell lenni mostantól. Tehát ezt most már ellenőrizheti az erre kijelölt magyar hatóság. A régi honlapokra, a régi közszerű honlapokra, amelyik mondjuk 3 évvel ezelőtt készültek, vagy 10-re, nekik ők 1 év laufuk van, tehát nekik jövő szeptembertől van ez a történet, és talán jól emlékszem, akkor rákövetkező évtől meg már a mobil alkalmazásoknál is ugyanez életbe lép. Tehát most van egy ilyen típusú fenyegetettség, egy ilyen típusú bárd.
És ez hogy vizsgálják meg, hogy melyik oldal tartozik erre törvény, vagy hogy kell?
Igen.
Tehát hogy a domain zóna alapján, vagy...
Nem, ezen ment a vita. Hát itt egy jó kis politika indult el. Tehát megpróbálták azt megnézni, hogy melyek azok az oldalak, amire egy átlagos állampolgárnak biztos, hogy szüksége van. Ilyen lehet mondjuk a közlekedés, az iskoláztatás, a házasságkötés, vagy bármi. Tehát amiben életedben szembesülhetsz, és abban mondjuk ügyet kell intézned. És akkor próbáltak egy ilyen kört kialakítani EU szinten. Aztán elindult egy lobby tevékenység, és szépen ezekből lefaragtáltak, és a végén maradt egy olyan, aminek az lett neve, hogy közszférabeli szervezet. És a közszférabeli szervezetnél a magyar jogszabályban nem volt egy korábban ilyen titulus, és azt mondták, hogy az számít közférebeli szervezetnek, aki közbeszerzése kötelezett. Ez egy ilyen jogi csúcsavarás. Tehát mindenki olyan szervezet, akinél ez fönnáll, hogy a közbeszerzése kötelezett. Tehát ez alapján történik, tehát itt igazándiból nem a ellenőrzéskor derül, hogy milyen domain, vagy mit kell vizsgálni, hanem az adott szervezetnek kell tudnia, hogy én ebbe beletartozom, nekem ebbe van-e tendőm, vagy nincsen. És egyébként érdekes módon ez a törvény előír egy nyilatkozatot is, adott szervezetnek nyilatkozni kell arról, és ezt ki kell tenni a honlapjára, úgy, mint a GDPR, meg a ugye, adatvédelmi nyilatkozat, nyilatkozni kell arról, hogy az én honlapom ekkor, és akkor visszakanyadunk el a témához, megfelelt a WCAG ilyen és ilyen dolognak, amit lehet két módon csinálni, én, mint cég azt mondom, vagy én, mint szervezet, hogy szerintem jó, meg a fejlesztők azt mondták, hogy jó, vagy azt lehet mondani, hogy a harmadik fél mondta rá, hogy jó, nem tesz különbséget egyébként a törvény, tök mindenki mondja rá, és akkor jön az a visszacsatolás, amire a Tibi mondta, hogy ugyanúgy meg kell jelölni egy kontaktot, hogyha mégis találsz rajta hibát, akkor hova forduljál. Tehát szerintem azért ez a törvényt nem szabad törvény felől közelíteni, nem ez a józan parasztét szerint, hogy működjön, és ha valami baj van, akkor próbáljunk rajta javítani. Tehát nem ilyen, akkor most megbüntetlek 8 millióra, mert csúnya voltál. Amerikában ez megy, nálunk talán még nem.
Kicsit más téma, de persze akadálymentesség, hogy létezik olyan, hogy túl akadálymentesítjük az oldalunkat?
Létezik. Létezik, ez még igazándiból a jobbik kategóriának vitélem meg én legalábbis. Ennek a hátterében általában a saját tapasztalatom az, hogy jó szándék és információ hiány áll. De szerintem még talán, ha megkérdeznénk az érintetteket, ők is azt mondanák, hogy ez legyen a legkisebb probléma. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Ja, nagyon sok esetben például nem tudják a fejlesztők azt, vagy valahogy nem olvastak annak utána, hogy mondjuk egy adott elemnél az elemnek a szerepe, hogy az micsoda, az implikálja azt, hogy vele mit kell csinálni. Tehát, ha van egy gomb, egy button elem egy honlapon, akkor nem kell oda szájba rágni, hogy nyomd meg, mert a vakember nem hülye, tudni fogja, hogy a gombbal általában nyomást kell végrehajtani, mint interakciót. Tehát az túl akadálymentesítésnél az egyik, hogy ilyen szájbarágósan kezdjük mondani, mert tehát nagyon törődni akarunk velük, nagyon törődni akarunk avval, hogy ez jó legyen, és akkor ilyen nagyon hosszú ilyen help szövegeket kezdünk el megfogalmazni, ami tök egyszerűnek tűnik. Ráadásul, ha valaki már hallott egy vak felhasználót felolvasó szoftvert használni, hát ez ilyen iszonytató tempóba hadar ugye maga a felolvasó szoftver, és ugye ebben az esetben beszélhetünk egy olyan dologról, hogy túlterhelés, tehát hogy mennyi információ zúdítasz a nyakára a felhasználónak, és ez megint UX kérdés néha, hogy egyszerű tőmondat, vagy egyszerű funkcióknál ez tökre jól működik, nem kell elmagyarázni, hogy nyisd le, nyomd meg. Persze vannak olyan helpek, amiket muszáj beletenned, mert másképpen nem fog működni, de az túl akadálymentesítésnek az egyik megoldás. A másik, az meg akkor szokott lenni, mikor az alt-attribútumról beszélünk. Ott is szoktam látni néha auditok során ilyen nagyon túlmagyarázó dolgokat, ahol persze nyilván van megint nincs azért fekete-fehér igen nem, hogy mi legyen egy altban, mert az, ahogy beszéltünk róla, ez egy fontos dolog, hogy ezt megkülönböztessük, de azért túl sem érdemes magyarázni, mert lehet, hogy ezen a képen van egy olyan információ, amit rohadtul senkit nem érdekel. Vagy nekem volt, amikor egy vak ismerősöm mondta, hogy hát ugye nagyon sok vak ember számára mondjuk a színek irrelevánsak. Tehát hiába hangsúlyozott az altban, hogy milyen szép piros rózsa van a képernyőn, nem feltétlenül fogja tudni azt, hogy mi az a piros. De aztán valakinek meg ez fontos, hogy valamiatt megkülönböztet. Nehéz itt egy olyan mesdjén vagyunk, ami már nem ennyire egyértelmű, de ott szoktam látni beírva olyat, hogy nem tudom, milyen design fotó 2. És akkor, tehát hogy valahol tudta azt, hogy ez nem egy fontos dolog, de beleírta az altba, hogy design fotó, hogy tudja az illető. Tehát ez szokott lenni egy túl akadálymentesítés gyanánt.
Egyébként ez lehet, hogy fejlesztői oldali jó szándék akar sokszor lenni.
Persze, tehát le a kalappal
előtt. Csak egy kicsit túltolja.
Tehát én mindig azt mondom, hogy ez még mindig jobb, és mindig legalább az van, hogy az ember látja, hogy igen, az ott van, hogy akkor ez, tehát ez még mindig ez a rohadtul nem érdekel engem című történettől egy fokkal előbbre van. Tehát ennek mindenki örül szerintem, hogyha legalább ez megtörténik.
És olyan volt már, hogy találkoztál olyan esettel a frontend oldali megvalósítással, ami ilyen nagyon praktikus volt, és még soha nem is találkoztál vele, vagy akár nincs benne az alapszabványba se. Tehát egy ilyen speciálisabb elem, ami tényleg mondjuk nem szabvány szintű, hanem annál mondjuk összetettebb, és akkor kitalált arra valaki egy ilyen, akár egy plusz magyarázó szöveget, akár egy plusz működést, akár ilyen praktikus módon használja az aria tegeket, polite-ot, nem tudom, tehát egy ilyen, tényleg ilyen olyan megoldás, ami egyedi, és nagyon jól meg lett csinálva.
Igazándiból most így hirtelen, ha visszagondolok, alapvetően nem nagyon találkoztam ilyennel, vagy legalábbis ritka azért az a honlap, amelyiknél nagyon bonyolult komponensek vannak, kivéve persze azok a honlapok, a kalkulátorok, meg a tudjuk jól, ilyen kiválasztok, meg beleteszem, meg ilyesmi. Tehát ez viszonylag ritkább. Néha ösztön megvalom, nektek meg szoktam nézegetni mondjuk nagyobb honlapokat, mondjuk a Facebookba belenézegetek, és akkor megnézem a Facebook kódban mi a helyzet, és vagy a Facebook hogy oldal. Ami persze nem jelent semmit, mert hát nyilvánvalóan ők sem feltétlenül törődnek mindig mindennel, de legalább azt feltételezik, hogy van ott olyan erőforrás, hogy rá tudnak állítani akár több fejlesztőt is a internetre. Ott találkoztam talán olyan megoldásokkal, amire azt mondtam, hogy na, ez érdekes dolog, hogy mondjuk a legutóbb, ha jól emlékszem, akkor mondjuk egy poszt alatta a lájkok egymás mellett, hogy most ugye frontendesként elkezdett gondolkozni, hogy most én hogy oldanám meg, akkor most ez három link, vagy három button, vagy mi legyen, hogy a like, dislike, meg mit te imádom történet, és akkor ott ők például egy toolbart dobtak oda be, tehát ugye ami toolbar fogalom, az ugye alapvetően nekünk úgy van meg, hogy szövegszerkesztő programnak a felső sávjában van egy toolbar, ahol a vastag, vékony, dőlt betűt be tudom állítani, ez egy klasszikus toolbar pattern. Nekem sem feltétlenül jutott volna eszembe, hogy ott egy toolbart érdemes bedobni, mint eszközt, és akkor azt mondani, hogy na, akkor ilyen, amikor én dislike-olok vagy like-olok, akkor egy ilyen toolbaron gondolkozom. Ugye a toolbarnak az, mint kell tudni, az marad egyik nagyon nagy előnye, hogy ugye nem kell végigzakatolni az összes gombon. Tehát, hogy az illető belép ebbe a toolbarba, akkor valamilyen módon nem emlékszem, mi volt, hogy mit hall, hogy ez a reakció, vagy valami ilyesmi. És nem, ha nem, akkor nem kell véglépkednie mind az öt tetszik, nem tetszik, dislike, meg mit nem utálom, hanem azt mondja, belementem ebbe, nem érdekel, tovább lépek. Ugye a pattern úgy néz ki, hogy a tabbal belelépsz, és a következő tab már kivisz abból az elemből, és az öt gomb között ugye a kurzor jobbra, kurzor balrával tudsz mozogni. Az a toolbarnak a specifikussága. Tehát ez például nekem ez ilyen izgalmas volt, és most is van egy olyan projekt, amiben így részt veszek, ahol szintén nagyon heavy ilyen gombok, meg ilyesmik vannak a képernyőn, tehát szinte az egész ez, és ott ezen jár az agyunk, hogy iszonytató mennyiségű tabulátoció kell ahhoz, hogy eljusson az ember A pontból B pontba, és próbáljuk redukálni ennek a tabulátor stoppoknak a számát, és ott is például előjött ez, hogy akkor esetleg vessük be ezt a toolbar történetet, mert amit nem feltétlenül jutott volna eszünkbe. Mert mondom, a toolbar az inkább ez a pattern. Tehát az ariában, és abban sokat találkozom egyébként, hogy a fejlesztők ugye fölcsapják az ariát, vagy az aria patternöket, és kinéznek ott valamilyen szimpatikus dolgot, de nem gondolnak bele, hogy az nem feltétlenül működőképes egy standard weboldalon, hanem az egy alkalmazásban. Ha egy példát, ha megengedtek, ugye a navigáció, mint minta, ezen rendszeresen megy a vita, szakmai vita, és a tanács tőlem is kérdezik sokan, hogy az ariában van egy menü pattern, de az a menü pattern, ami egy alkalmazásnak a felső sávja, a file, edit, stb. Nem az a menü, amit a weboldalon mi menünek hívunk. Az nem menü, az egy navigáció, amiben listaszerűen föl vannak sorolva, akár több szinten is, ha egy drop-down menüről beszélünk, az egy navigációs lista. Annak köze nincs ahhoz a menühöz, amit egy desktop alkalmazásban vagy egy web alkalmazásban van. Tehát az például szerintem egy komoly hiba, ha egy fejlesztő ezt úgy fölcsapja, és beépíti a Kutykrúgy Kft. Weboldalának a tetejébe a menü patternt, mert az volt leírva. Az nem az. Az egy navigációs lista, navi elemmel megjelöljük, és általában listelemet használunk benne több szinten, hogy arról van szó. De ha valóban te egy meg akarod írni a Google-nak a következő verzióját a Google Mailnek, vagy bárminek, akkor valószínűleg ezt fogod használni, mert akkor tényleg egy klasszikus menü pattern.
Ennyi fért bele ebben adásban. Nagyon szépen köszönjük a Karesznek, hogy bejött hozzánk a podcastbe, és eléggé sokat nekünk tudta mesélni. Ha van valami ötlet, kérdés, vagy visszajelzés, akkor nyugodtan írjátok nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!